Szervusztok, kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket a Kontrában. Én Grósz Béla vagyok.
Én pedig Bognár Tamás.
És kerüljük el megint ezen a héten is, hogy ugye a világnak a szarabbik ügyeiről beszéljünk, inkább arról, hogy milyen otthon lenni. Tomikám, te hogy foglalod le magadat?
Hát részben nyilván jó otthon lenni. Én ugye annó a magazinos időszakban is megszoktam a home office-t, csak akkoriban, hogyha gondoltam egyet, akkor kimentem biciklizni, ha gondoltam egyet, átmentem a haverokhoz, stb. Most ugye ez nincsen.
Meg akkor még közel laktál Tetsz a kocsmájához is, nem?
Hát a Tetsz a kocsmájához konkrétan 2 perc kellett gyalog, meg nyilván kint értem gyakorlatilag az erdő közepén, tehát azért az egy teljesen más dolog volt, meg volt kert, kiültél a teraszra, hintaágyba dolgozni, stb. És mivel ugye nagyjából mindenki a kollégáim közül home office-ban dolgozik, ezért ugye mi van, napi 3-4 Skype meeting, ilyen fél kötőjel egy óra hosszban, hol németül, angolul, vagy magyarul, vagy éppen vegyesen, és igazából ezek így fejbe ilyen baromira le tudnak szívni, mert amit ugye bent a cégnél napközben ilyen 2-3 mondatokban, mint hogy elmész valaki mellett, figyel, hogy állnak a kerekek, íz, stb. Ugye ezeket a dolgokat, ezeket nem hallott, tehát ez az információcsere nincsen, csak a meetingek. Ugye aki használt már Skype-ot, az nagyjából tudja, hogy az első 5 perc az azzal megy el, hogy sziasztok, akkor itt vagytok? Haló? Haló, jaj, ő nincs, haló, na vagytok, haló, akkor 2 telefonhívás, hogy ki nincs, miért, mert a Skype az annyira megbízhatóan működik, hogy valami döbbenet, mert nyilván ebben az időben most rengetegen használják ugye a Skype bizniszt, de igazából ez nem az a kapcsolattartási mód, mint amit megszoksz a hétköznapokon. Úgyhogy én most így azt találtam ki, hogy minden nap kirakok Instagramra egy fotót, már úgy, hogy egy saját készítésű képet, és akkor így legalább minden nap gondolkozok azon, hogy itthon mit fotózzak le olyan érdekes szemszögből, aminek így van értelme az Instagramra kerülnie, és akkor ez legalább egy ilyen, így leköti egy kicsit a gondolataimat.
De akkor most arra célzol, hogy Instagram modell leszel? Ugye ilyen bikinis képeket tőled nem látunk.
Hú, hát azt mondjuk, szerintem jobban jár mindenki, hogyha nincsenek. Szerintem azt így automatikusan bannolna így az Instagram örökre. nem, hanem ilyen munkával, meg egyebekkel kapcsolatos képeket próbálok így kirakni már, amennyire egy home office lehet fényképen nagyon jól bemutatni. És te hogy bírod?
Mondjuk az egyetlen pozitívum az, hogy most minden nap lehet melegítő nadrágba és atlétába dolgozni, és senki nem kövez meg érte. Mondjuk, tegyük hozzá, hogy én ezt már főiskola óta kultiválom.
Ezek szerint neked nincsenek Skype meetingjeid kamerával.
Nekem mindig elromlik a kamerám valahogy.
Jaj. Igen, én meg is találtam egyébként a nagy pozitívumát a home office-nak. Például senki nem szól azért, ha 2 meeting között iszok egy whisky kólát.
Ezt reméljük azért az acél HR-esei nem hallották.
Igen, az lesz a durva, hogyha visszamegyünk dolgozni, erről le kell szokni.
Vagy csak ügyesen kell, sofőrszolgálattal kell a munkába járnod. De akkor csapjunk is a vattok közé. Mikortól beszélhetünk egyáltalán e-bike-ról?
Igazából pont ezt a részét még meg akartam nézni, hogy pontos adatot tudjak mondani, de hát az első e-bike-ok az ilyen nagyon-nagyon régen, tehát ilyen 70 valamennyiben már voltak e-bike-ok, de igazából, tehát most az adás alatt én is e-bike-ozni fogok, úgyhogy ne is figyeljetek erre. Tehát nagyon-nagyon régen voltak elektromos kerékpárok már, de szériában nyilván nem gyártották őket, csak megindultak ilyen kísérletezések vele. És valamikor az ilyen 90-es évek eleje volt az, amikor így a Giant, a Panasonic, a Yamaha beszálltak ebbe a bizniszbe. Igazából ekkor Magyarországon még nem is hallottunk gyakorlatilag erről. Csak voltam egyszer, kint van egy Extra Energy nevű cég Németországban, gyakorlatilag ők így az elektromos bringás pápák, mondhatjuk így. Tehát ők végzik például a...
Akár Rocco Siffredi egy másik műfajban, nem?
Igen, körülbelül. Bár ezen képességeiket szerencsére nem ismertem meg, mert igazi német csapat, tehát a férfiakra nem voltam kíváncsi, és ha ismered a német nőket, akkor ő rájuk sem. tehát ő náluk van egy e-bike múzeum is, amit én akkor meg tudtam nézni, mikor kint voltam náluk, és ott tényleg ezek a, lehet, hogy majd be fogom linkelni, mert nekem a Facebookon fent van egyébként egy galériában ezeknek a fotói, és lehet, hogy belinkeljük majd a podcast alá, hogy meg tudjátok nézni. Tehát ott tényleg ott vannak ezek az első prototípusok, meg ezek a, tehát volt olyan, hogy AMG e-bike, illetve hát aztán nem lett belőle semmi, de ilyen szánypróbálkozása is volt például a Mercedesnek, és ezekből mind van náluk egy-egy tesztdarab, mert mindenki ő hozzájuk ment már a kezdetekben is tanácsért, tehát ők nagyon jó szakemberek ebben a témában, vannak villamosmérnökeik, stb. És ezért valahogy ő köréjük csoportosult az összes ilyen történet, és azóta ők is tartják kézbe gyakorlatilag ezt a pedelek e-bike tesztpiacot is Európában.
Visszatérve az eredeti kérdésre, de mikor indult el ténylegesen ez a nagy elektromos és e-bike hullám, mert amiről te beszélsz, oké, hogy voltak már egyáltalán elérhető e-bike-ok, de volt egy boom, és azóta gyakorlatilag exponenciálisan nő az eladási darabszám.
Tehát itthon Magyarországon én igazából azzal vonnám egy vonalba ezt a pedelek dolog elindulását, hogy 2009-ben volt Magyarországon egy GoPedelek projekt nevű dolog, ami szintén Hollandiából indult. Ez egy ilyen EU-s pályázat volt, aminek Magyarországon is volt egy cég, aki megnyerte, és én voltam az, aki ezt a roadshow-t végigvitte az országban, és akkor magyarázta az embereknek, ott ki lehetett próbálni. Ugye az egy nagyon lényeges pontja az elektromos bringáknak, hogy semmilyen fogalmat nem lehet addig róla, amíg nem ülsz föl rá, és nem próbálod ezeket ki. Tehát 2009-ben már Magyarországon például a Gepidának volt saját fejlesztésű GPDS névre hallgató elektromos bringája, és az tényleg ilyen, úgy volt saját fejlesztés, hogy nyilván egy távol-keleti céggel közösen fejlesztették ki, hiszen Magyarországon sem akkumulátorgyártás nincsen külön meg ilyenek. És például az ő bringáik is részt vettek már ekkor ezen a roadshow-n. Tehát én nagyjából innen mondanám, hogy körülbelül innen 2009-től tudatosult a magyar vásárlókban az, hogy van ez az elektromos bringa nevű dolog, de alapvetően ugye senkiben nem az volt az alapelv, hogy ezt tekerni kell. Csomóan voltak, hogy így felültek a biciklire, és így várták, hogy és akkor így hogy indul el? Hát mondom, figyelj, hát tekerni kell, ez csak tekerés hatására megy. Hogy ez így magától nem megy. Tehát mindenki alapvetően egy ilyen motoros élményt várt volna a dologtól, és igazából tehát innen is látszik, hogy mennyire gyerekcipőben járt nálunk még 2009-ben is ez a dolog. De aztán szépen lassan mára szerintem majdnem mindenki hozzászokott az, tehát egyre kevésbé találkozok azokkal a kérdésekkel, hogy ez magától nem megye. Ellenben egy csomó más kérdéssel pedig igenis erről majd szót is fogunk ejteni. De szerintem úgy az igazi nagy boom az olyan, hát egy 3-4 évvel ezelőtt indult el Magyarországon. Tehát hiába mondtuk mi 2009-ben a cégeknek, hogy figyelj, hozzátok be az elektromos bringát is, ha már van az anyacégeteknek, meg figyeljetek, ebből lesz boom, meg ez menni fog itthon is. Oké, nem olyan léptékben, mint a Németországban, mert nyilván, hogy egy német piacon 2 millió pedelek kerékpár kell el, és itt most csak a minőségiről beszélünk, tehát ebben nincsenek benne ezek az olcsó vackok, ezek csak a minőségi kerékpárok. Nyilván a magyar piac ennek a marginális százalékát képviseli, de egyszerűen a kereskedők meg a forgalmazók sem hittek benne, hogy ilyen drága bicikliket el lehet ma Magyarországon adni, hiszen egy jó e-bike ára az 2009-10 környékén majdnem annyi volt, mint egy felső kategóriás versenybringa vagy mountain bike-nak az ára. És hát az tényleg nagy ugrás volt.
Arról van pontos információ, hogy a magyar piacon hány e-bike kerül értékesítésre?
Hát pontos számunk nincsen, mert ugye Magyarország olyan sok mindenben nagyon jól működik, hogy a kerékpár eladásokról sincsenek igazából konkrét számok. Tehát Németországban hivatalosan le tudod kérdezni gyakorlatilag azt is, hogy hány darab kék MS trekking biciklit adtak el Magyarországon, meg ilyen kvázi önbevallásos alapon megy, tehát aki akármennyit mond, tehát ugye a valósághoz nem sok köze van, így a szűk szakmai piackutatás alapján szerintem most olyan 700-800 bringa körül lehet az éves magyarországi e-bike eladás. És ez szerintem a következő években, ha nem is minden évben duplázódni fog, de mostantól egy nagyon exponenciális része jön már ennek a bulinak.
És ti mennyit gyártatok egyébként Tószegen a gyárban?
Hát közel 300 ezer darabot. És ugye ez csak a Highbike, a Vinora, a Ghost, a Lapierre. Tehát ha megnézzük, hogy ma már nem létezik szinte olyan komoly kerékpár márka, akinek nincsen e-bike-ja. Tehát igazából ez még a német piacnak is csak a töredéke, de innen látszik, hogy mennyire más foci.
Szóval akkor 2009-ben indult el Magyarországon komolyan az e-bike értékesítés, de azért ezt boomnak nevezni pár száz darabnál azért picit erős nekem.
Igen.
Talán ahhoz lehetne hasonlítani, mint most az e-bike hype-ot, hogy óriási dupla számjegyű százalékos növekedések vannak minden negyed évben, és így a végén van akár 2000 elektromos autó is az országban.
Igen, meg ha 10-ről 20-ra nő, az 100%. Nyilván arányában ez nálunk kis ez van, tehát hogy jelenleg az e-bike eladások szerintem így 10% alatti százalékot képviselnek minden brand esetében. Jó, nyilván kivéve mondjuk egy KTM-nél vagy egy Highbike-nál, hiszen gyakorlatilag a Highbike-nál nem is találsz már hagyományos kerékpárt, a KTM-nek meg a kínálatának most már a több mint fele az e-bike-ból áll.
És mikor indult el Európában igazán komolyan az e-bike hullám? 2009, vagy már ez előtt, és hol volt ennek a központja, ahonnan beindult ez a cunami?
Igazából szerintem 2009-ben már ott azért dübörgött a dolog, de 10-11-12, tehát emlékszem, hogy körülbelül 2013-ban voltam, azt hiszem, vagy 14-ben kint egy KTM sajtóúton, amikor bemutatták a KTM eladásait évről évre, és már így a pontos számokra nem emlékszek, de azt tudom, hogy mit tudom én, 2012, 13, 14, 15, és így minden évben duplázódtak a számok. Tehát ilyen 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, tehát körülbelül ilyen nagyságra. Tehát úgy futott föl az eladás a német piacokon, és itt most hozzávehetjük ugye a DACH régiót, tehát Svájc és Ausztria is beleértve ebbe, de a Benelux államokról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag évről évre duplázták a kapacitást, tehát nálunk is az az alapvető probléma, hogy szerintem, ha tudnánk gyártani 400.000 biciklit egy évbe, akkor azt a kapacitást is lekötnék.
De lehet arról beszélni, hogy kiváltottak valamilyen bringát, vagy esetleg új emberek ültek bringára, vagy amúgy tényleg csak emberek a régi trekking bicójukat lecserélték, vagy az országútiukat, mert már idősek voltak, vagy nem voltak elég fittek.
Hát itt külön választanám Magyarországot, meg a tőlünk nyugati államokat, tehát tőlünk nyugatra, és ezt amikor annó kint voltam a Hocsával beszélni, ugye a Rádvert Mihiknovba, akiknek szintén most már a több mint a felét adja az eladásuknak az e-bike, ő ott azt mondta, hogy kérdeztem tőle, hogy mondom, és figyelj, nátok, hogy volt, hogy valaki vette egy, mit tudom, egy 400-500 eurós trekking biciklit, mint ahogy általában mondjuk az osztrák, meg német nyugdíjasok, meg bringások, és utána egyszerűen felültek a 2000 eurós e-bike-ra, és mondta, hogy hát igen. Tehát, hogy ott azért vettek annyiért trekking biciklit, mert annyiért tudtak venni egy tök jó trekking biciklit, amivel elégedettek voltak. És amikor megjelent az e-bike, és kipróbálták, és látták, hogy ez jó, akkor megkérdezték, hogy mennyi egy ennek megfelelő e-bike, mondták, hogy 1800 euró, 2000 euró, 2002, kinek hogy tetszése szerint, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt itt hagynám, és akkor vennék egy olyat. Tehát, hogy nyilván tök más liga fizetésben, GDP-ben, mindenben tőlünk ugye a nyugat, de náluk tényleg ilyen egyszerűen történt, hogy rengetegen azok is átültek e-bike-ra, akik eddig hagyományos városi biciklikkel közlekedtek, illetve hozzájöttek azok a fiatalok, akik frissen csatlakoztak be a mountain bike-ozásba, főleg a hosszabb rugóutas mountain bike-ozásba, és már eleve nem is akartak hagyományos bringával indítani, hiszen azért azt főleg te tudod a legjobban, hogy ahhoz, hogy te lendületesen, élményszerűen tudjál fölfelé menni, ahhoz brutálsokat kell edzeni. És igazából az emberek többsége a hegyen a lefelé száguldást szereti, a fölfelé út az meg csak azért van, mert ott éppen nincsen egy bike park felvonóval. Tehát ezek a fiatalok alapvetően vettek egy ösztelós e-bike-ot, mert ők fölfelé fel akartak jutni minél kényelmesebben, hogy aztán lefelé zúzni tudjanak.
Egyik kedves barátommal hívjuk ezért a elektromos montikat csak babettáknak, mert egy elektromos rásegítésű motorkerékpár.
Hát igen, gyakorlatilag egy olyan legális módját nyújtotta a mondjuk úgy, hogy a cross motorozásnak, ami még a német erdőtörvénnyel is kompatibilis volt. Aztán most már ott is szorul egy picit a hurok, mert ugye senki nem számított ekkora boomra, és egyre több helyen jelenik meg hogy megvan a trail, ami ugye kerékpárral legálisan biciklizhető, és rajta van a tábla, hogy kivéve e-bike. Mert azért valljuk be, hogy ez kicsit olyan, mint amikor bejött az a törvény, hogy ugye leteheted nagy motorra a jogosítványt, anélkül, hogy kis motorokon előtte végig kellett volna járnod ugye a szamár létrát, vagy a rang létrát, és azt hiszem jött egyszer egy törvény, hogy 26 éves kor fölött már lerakhattad rögtön korlátlan ára, és emlékszem, Csepelen volt egy Kawasaki szalon, ott a Málitól nem messze, és ott beszélgettem egyszer az értékesítő, aki mondta, hogy hát a legrövidebb motorjuk élettartama, amiről tudnak, az konkrétan a csepeli gyárkapu volt, amire felkenődött vele a gyerek, hiszen attól, hogy volt pénzed megvenni egy 150 lóerős 1000-es sportmotort, és azért, mert volt egy friss jogosítvány a kezedbe, attól te nem tudsz motorozni.
Hát jó.
És ugyanez igaz az elektromos bringásokra is, tehát te tudod a legjobban, hogy hegyről lefelé jönni, az mennyire nem egyszerű dolog, főleg gyorsan. Most ha ehhez hozzáveszünk azt, hogy azért eddig azok jutottak magasra a hegyek közé biciklivel, akik végigjárták a szamárlétrát, és edzettek lettek, és végig biciklizték a fél életüket, azért előbb-utóbb megtanultak biciklizni. Na most a motor segítségével kijutottak olyanok is a 2000-es hegyek közé, akiknek semmi közük nem volt a kerékpár kezelési tudáshoz, és mindemellé ugye nem egy 14-15 kilós biciklit kellett lefelé terelgetni, hanem egy 23-25 kilósat. Tehát eleve, amikor lendületben van egy e-bike, az sokkal nagyobb energiabefektetés, és a kanyar előtt máshogy kell ráfordítanod korábban, stb. Tehát belehoz extra nehezítést a biciklizésbe, és bizony ezek az emberek fölmentek az ösvényekre mindenféle bringás tudás nélkül.
Lehet, hogy hülyén fog hangzani, de nem ezek a kerékpáripar súvjai?
Hát annyira igazából nem, főleg a tőlük nyugatra nézzük, mert ott egyszerűen ma, aki el akar kezdeni bringázni, és van lóvéja, és ezt főleg terepen képzeli el, az már e-bike-ban gondolkozik. És ez látszik azon is, hogy a Specialized is merre fejleszti a bicikliait, csinál, mit tudom én, hány 16 ezer eurós Ashworks ösztelós carbon high-end enduro bringát elektromosban, hiszen van rá igény. És ezt nyilván nem azok fogják megvenni, akiknek ugyanez megvan motor nélküli verzióban is. Biztos lesz olyan, aki megveszi, de alapvetően ez azért van, mert lett egy tehetős réteg, aki fel akar ülni montizni, és ki akar menni a természetbe, ami részben tök jó, hiszen lehet, hogy egyébként autóval driftelne mondjuk a város közeli versenypályán, és ehelyett inkább kint a szabadban biciklizik. Csak nyilván ezt a bazinagy ugrást, hogy így 2 millió eladott biciklire felment mondjuk 10 év alatt Németországba a nulláról az e-bike-ok száma, azért ezt nehéz lekövetni. És akkor itt jön hozzá a magyar piac, ami viszont teljesen más. Tehát Magyarországon egyre inkább azt látom, hogy nem a kerékpárosokat kell átültetni e-bike-ra. Akkora ellenállás van a fejekben az e-bike irányába, bármilyen fórumon nézed, hogy itthon nagyon kevesen vannak azok, akik hagyományos bicikliről ültek e-bike-ra. Tényleg, akiket személyesen ismerek, azok között főleg olyanok vannak, hogy mit tudom, régen versenyzett, de már ugye van egy jó egzisztenciája, nincs annyi ideje mozogni, stb., nincs olyan erőnléte, de szeretne még ugyanolyan tempóval menni, vagy a haverjai továbbra is fittek és gyorsak, és szeretne velük együtt haladni terepen, vagy akár országúton, és ezért vett egy e-bike-ot, de itthon alapvetően inkább új embereket vonz be az e-bike, mint a hagyományos bicikliseket ültetni át elektromosra a hagyományosról. Tehát itthon, aki vett egy 150 ezer forintos trekkinget, és éjjel-nappal azzal jár be dolgozni, az egy ilyen küldetésnek érzi, hogy ő annyira kemény, hogy ő, amíg le nem dől a bicikliről, ő biztos nem fog elektromosra felülni. Pedig ez egyáltalán nem életkornak a... Tehát ez nem egy kapuzárási pánik meg ilyenek, hanem ha nekem be kell járnom minden nap kerékpárral dolgozni, és azt meg tudom tenni könnyebben, akkor miért ne tenném meg könnyebben? Tehát az nem egy sport, szerintem. Mármint a munkába járás.
Tehát nehezebb bringa erdőbe. Miről beszélünk itt súlyban? Azért egy standard monti 13-14 kiló, és annyi nyomatékot adsz le, amennyi a kis combocskáidban benne van. De mi történik itt egy e-bike-nál, amiért ez problémás lehet?
Hát jelen esetben két olyan modellről tudok, amit tudnék értelmezni a normál bringák súlyán. Ugye az egyik a Specialized-nak az Ashworks Turbo Levo SL-je 16 ezer euróért, ami valahol ilyen 16 kiló körül van, ha jól tudom, súlyba. És van a Lapierre-nek egy E-Cesti nevű modellje fazuahajtással, ami szintén ilyen 17,5-18 kiló körül van karbonvázzal, de az is 10 ezer euró, és igazából innentől így jön egy vonal, és az összes többi 22 plusz. Tehát igazából ilyen 22 és 25 kiló körül vannak van gyakorlatilag az összes e-bike, nagyjából függetlenül attól, hogy az egy jól felszerelt, sárvédős, csomagtartós trekking bicikli, vagy pedig egy felső kategóriás karbon ösztelós e-bike.
Most picit naív lesz talán a kérdés, de akkor ezeken a nehéz bringákon biztos sokkal komolyabb és erősebb fékek vannak felszerelve, nem?
Hát én ezt igazából, tehát nyilván az egész kerékpár piac nyomatja ezt a hú, ez kifejezetten e-bike meg egyebek, de gyakorlatilag lótúró. Tehát, sőt, én kicsit még a saját mérnökeinkkel is szoktam ezen anyázni, hogy egy belépő szintű bringára fölrakunk egy, mit tudom én, egy BRMT 501-es féket, Hát nem biztos, hogy azt egy e-bike-ra kéne, mert ha most ez egy, az egy túra e-bike, amire te még fölraksz csomagot is, meg mész vele hosszan lejtőn, tehát az a baj, hogy alapvetően hagyományos bringa alkatrészekből oldjuk meg az e-bike építést is, mert hát nem is tudom, talán a gumikon meg a teleszkópos villákon kívül úgy igazából nincs e-bike specifikus fék. Oké, a Magurának van olyan fékje S-pedelekre, amiben benne van egy szenzor, hogyha fékezel, akkor azt tudja jelet adni, hogy kapcsolja le a motort, de hogy így nagyjából az is egy MT5-ös Commerce Magura fék. Tehát, hogy nem ment el abba az irányba a kerékpár alkatrészipar, hogy az e-bike-okhoz speciális alkatrészek készüljenek.
Mekkora részét teszi ki egyébként az európai bringa piacnak az e-bike most már? Mert oké, hogy kevesebb darab megy el, mint egy sima bicóból, de ugye fajlagosan sokkal drágább.
Hát Euróba meg árrésben biztos, hogy nagyon nagy rész, sőt olyannyira, hogy abban azért mindenki egyetért, akivel beszéltem, ilyen bringa piaci szereplő, hogyha mondjuk így holnap egy tolvonással így megszüntetnék az e-bike kategóriát, szerintem a bringás cégek most már 90%-a összedőlne anyagilag. Tehát jelenleg az e-bike piac az, ami eltártja az egész kerékpáripart. Tehát itt is jelezném azoknak a hallgatóinknak, hogy lehet utálni ezt az egész e-bike dolgot, ezzel semmi gond nincsen, én sem szeretek mindenfajta kerékpározási ágat, de ha megszüntetnénk most az e-bike-ot, mint kategóriát, akkor lehet, hogy a szeretett országútid, vagy a szeretett Carbon XC bringád, az megszűnne létezni gyártóstól úgy, ahogy van.
De akkor ilyen hatással van a szervizelési oldalra is, mert én azt gondolnám, hogyha valakinek, aki egy picit is ért a bringákhoz, eladsz egy országútit, amin mondjuk mechanikus Ultegra van, akkor azt lehet, hogy a szervize soha az életben nem fogja már látni. Érted, cseréld a fékpofákat, a láncot néha otthon, az állványodon, és akkor le is van tudva évekre.
Hát az e-bike ipar az egyre inkább az automotív felé közelít, és nagyon sok automotív gyártó be is lépett ugye az e-bike piacra, hiszen a Bosch, a Yamaha, a Panasonic, és most ugye belépett a piacra a Mahle is, ugyan Emotion névenre hallgatnak a piacon, de a Mahle áll mögöttük, aki ugye az egyik legnagyobb autóipari beszállító, és gyakorlatilag a szervizelés tekintetében is ezt a rendszert próbálják bevezetni. Például a Bosch kompjúterbe be tudod állítani azt, hogy hány kilométer, vagy mennyi dátumi idő után jelezzen a kompjúter, hogy legyél szíves, vidd vissza a kerékpárt általános ellenőrzésre, és ezt tőlünk nyugatra be is állítják. Tehát azt mondják, hogy oké, mondjuk megadok 100 kilométert, 100 kilométer után csipog a GPS, vagy a GPS, a kompjúter, hogy vidd vissza szervizre. Főleg tőlünk nyugatra, meg a németek, azok olyanok, hogyha nekik valamit azt mondja, hogy vidd be szervizre, akkor fogják és beviszik szervizre. Ilyenkor az első szerviz általában ingyenes, tehát ugye utána állítják a Bovdent, ilyeneket, tehát egy ilyen általános átnézés, pár perc alatt általában ezek meg is vannak. Ez igazából arra is jó, hogy ugye eladjanak még neked dolgokat. Tehát hú, nem hiányzik esetleg egy kulacs, egy kulacstartó, vagy tegyünk föl egy lámpát, vagy egyebek, tehát nyilván itt pluszba lehet még eladást generálni, ez tök jó ki van találva. Ezután beállítják mondjuk vagy egy évre, vagy mondjuk ilyen 1000 kilométerre a kijelzőt. Ezt lehet attól függően is állítani, hogy ugye tudod, hogy a vevőd az hogy használja a bringát, tehát lehet, hogy valakinek az évi egyszeri bolti megjelenés az bőven elég lesz. De mondjuk be van állítva 1000 kilométer, azt mondta a boltos, hogy tehát ha 1000 kilométer után visszajönnek egy e-bike-kal, és nem fogod hagyni a szerelőnél legalább 100 eurót a delikvens, akkor azt a szerelőt elég rövid úton fogják kirúgni. Mert ilyenkor azt mondod, hogy hát figyelj, safety first, fékbetéteket cserélnünk kell, a lánc már biztosan meg lesz nyúlva, mert főleg, hogy az emberek többsége az nem úgy megy az e-bike-kal, mint ahogy a versenybringájával, hogy mindig 90-es fordulaton tartja meg egyebek, tehát alapvetően inkább taposnak, majd a motor megoldja nyomatékból a hajtást. Tehát egy 1000 kilométert futott lánc az már simán 0,75-ön lesz, akkor itt már cserélünk egy láncot is, és egy ilyen 4 fékbetét meg lánc csere egy ilyen általános átnézéssel, az már simán 100 euró ugye a német-osztrák kerékpárboltokban. Tehát ebbe igazából van egy baromi nagy hozzáadott biznisz, tehát nem csak az eladott e-bike-on kerestél többet, mint egy ugyanolyan áru mondjuk hagyományos bringán, hanem utána szépen tudod visszahúzni az embert folyamatos, úgymond kötelező szervizekre. Ez nálunk szerintem Magyarországon még ilyen nagyon gyerekcipőbe jár, mert itthon szerintem így a boltosok ezt így nem is merik megcsinálni, vagy nem tudom.
De miért van szerinted ez a nagy ellenállás az e-bike-okkal szemben? mert a fejlett nyugat sem kritika nélkül fogadja az e-bike-okat, pedig olyan széles szegmensben vannak már jelen, tényleg a Montitól, így a nagyon könnyű országútig, hogy igazából bárki megtalálná benne a neki passzolót.
Hát igen, tehát egyrészt nyilván tőlünk nyugatra is a sportolók, azok azt mondják, hogy ilyen jogtalan előnyhöz jut az ember az e-bike segítségével. Én is, mikor a Dolomit körön voltam, akkor ilyen tök nehezen utolértem egy házaspárt, aki kiderült, hogy trekking e-bike-kal voltak, de igazából ez nem okozott törést az életembe. Tehát ha én tudom, hogy edzett vagyok, akkor engem hol érdekel, hogy valaki e-bike-kal érte utol, vagy nem. Tehát, hogy ezt igazából is sose tudtam hova tenni, hogy miért zavar az másokat, hogy valaki könnyebben jut fel a hegy tetejére, vagy nem. Mindenkinek a saját harcát kell megvívnia a heggyel, nem másokhoz hasonlítani. Az nyilván más dolog, hogy sajnos sokan csalásra is használják ezt, hiszen ugye a Strava az most egy nagyon népszerű dolog, erről majd fogunk is talán egyszer azt hiszem beszélni, és amikor ugye nem választott ki a végén, hogy te e-bike-kal mentél végig az útvonalon, hanem normál bringaként töltött föl, akkor simán lehet, hogy te komot mentél mondjuk azon az adott szakaszon, csak te e-bike-kal. És ugye itt már nyilván ez a része nem fair. De egyébként szerintem főleg kisebb közösségekben baromira ki lehet ezt szúrni. Egyszer nekem is volt egy ilyen, volt nálam egy e-bike teszten, és mentem fel ezen a szokásos piristetői kavicsos szerpentin, ami ott Piris-Szentivánról megy fölfelé. És akkor hazajöttem, automatikusan szinkronizált az órám, meg minden, és akkor jöttek a kommentek a Strávára, meg minden, és nézem, hogy mi van, és hát kiderült, hogy nyilván megdöntöttem Parti Andrisnak az idejét, megdöntöttem ennek annak, hogy a kom lett a piristetői szerpentin, mert elfelejtettem átállítani. De nyilván hazai körökben mindenki tisztában volt vele, hogy én nem fogom a Parti Andrist megverni fölfelé. Tehát, hogy szerintem itt van egy természetes szelekció azért ebbe a történetbe, aztán utána nyilván flaggeltem a szakaszt és átállítottam e-bike-ra, de lehet, hogy valakinek ezért problémás a dolog. Én egyébként más reális dolgot nem nagyon tudok, illetve Magyarországon még azt látom, hogy nagyon sokan azért köpködnek az e-bike-ra, mert igazából ők is szeretnének egyet, de nem tehetik meg, hogy megvegyék, vagy tényleg mondjuk nincs két biciklire pénzük, de szeretnének a hagyományos mellé egy e-bike-ot is, és így inkább fikázzák. Illetve itthon még ez a tudatlanság az, ami... Tehát Németországban sokkal kevésbé tapasztalod azt, hogy ha valaki nem ért valamihez, akkor elkezdi fikázni. Itthon viszont ez nagyon divat, hogy ugyan nem értek hozzá, nem mentem vele soha, de véleményem az van róla is, és tolom a fikát izomból, mert az megy.
De Németországban ugye helyközi közlekedést, és így akár autókat is kiváltott, nem?
Persze. Tehát azért a németeknél mondjuk úgy, hogy a környezetvédelemre gyakorolt hatása is jelentős az e-bike-nak, hiszen nagyon sokan egyszerűen, főleg a nagyvárosokban, München, Stuttgart, egyebek, ahol baromi drága a parkolás, meg a garázsbérlet, meg ilyenek, ott bizony átálltak e-bike-ra, mert most egy zsúfolt belvárosban a 25 km/h limittel rendelkező pedelek is teljesen jó, és gyorsabb lesz, mint ha autóval mennél és állnál a dugóba, meg valahogy azt vettem észre, hogy őket az sem zavarja, hogy esik az eső, meg ilyenek. Tehát, és nem azért, mert ilyen high-tech cuccokba mennének. Egyszerűen, mit tudom, bent van váltás, cuccuk átöltöznek, oké, ma esett, nem érdekel a dolog. Tehát, hogy nem csinálok abból katasztrófát, hogy fú, ma esik az eső, ma autóval kell mennem dolgozni. Felülnek ugyanúgy a biciklire, az bemennek vele dolgozni.
Hát így nézve viszont akkor tényleg a helyközi közlekedésre egy kiváló alternatíva, nem?
Igen, de azért ezt a helyközit, ezt azért úgy mondanám, hogy szerintem ilyen 10-15 kilométeres kör így a munkahelyedről. Tehát például én próbáltam, mikor teszteltem az egyik pedeleket, hogy például Szentendréről Csepelre reális ingázási lehetőség-e az e-bike, és már ott majdnem megdőlt a történet, mert ugye, ha olyan szakaszon is mész biciklivel, ahol egyébként az autóval tudnál haladni, akkor nagyon gyorsan elveszti az időbeni nyereségét az e-bike. Nyilván, ha városon belül használod, ahol non-stop dugó van meg egyebek, ott abszolút gyorsabb lesz. De szerintem kevesen vannak azok tőlünk nyugatra is, akik mondjuk ilyen 30 vagy annál több kilométerről ingáznának be ilyennel. Inkább az, hogy akik eddig autóval ingáztak ilyen 8-10-15 kilométerről, vagy mondjuk olyan utcában laktak, ami meredek volt, tehát fent laktak egy domboldal tetejébe, azok egy e-bike-kal ezt simán kiváltották. És igazából tőlünk nyugatra jobb azért a tömegközlekedés, de vannak azért nagyvárosok, ahol közel sem olyan jó a tömegközlekedés, mint például Budapesten, ez bármilyen furán hangzik, és ott is sokkal reálisabb alternatíva volt az e-bike, hogyha mondjuk ilyen négyszer át kellett volna szállnod, meg közben 10 perceket várni a csatlakozásra.
Na hát, és pont ez a pont, amiért tényleg nem értem ezt a porhintést, ami zajlik itt mondjuk a budapesti tömegközlekedésnek a modernizációjával. Vásárlunk már nyilván a te meg az én adópénzeimből is elektromos buszokat méregdrágán, ami nagyon-nagyon zöldek, de ugyanakkor olyan drágák, hogy kapunk mondjuk 3 elektromos buszt, és vehetnénk helyette 10 darab korszerű, a fosszilis üzemanyagra épülő buszt, ami szummal sokkal jobb hatással lenne a környezetre. És akkor most újra elmondhatom azt a mániámat a városi kerékpározásról, hogy egész egyszerűen nincsen jól szabályozva, nincsen megoldva, és ad abszurdum arra sincsen figyelve, hogy legyen mondjuk egy elektromos kerékpár megosztás, ami mondjuk ténylegesen alternatívát jelenthetne a tömegközlekedésnek, arról nem beszélve, hogy ezzel ki lehetne váltani a városban buszokat, autókat, rollereket, ezzel megint csak teret, meg helyet megtakarítva, mindenki magának tartaná fent. A hozzáadottan még arról ne is beszéljünk, mert ez már tényleg szkifi, és így nagyon utópia, hogy mennyire jót tenne egyébként az embereknek, hogyha mondjuk mozognának, és ugye így a magyarországi klímát figyelembe véve, meg egyébként 200-230 napot simán lehetne használni az évben egy bringát.
Igen, hát ugye, ha megnézzük ezt a mostani telet, ahol gyakorlatilag szerintem így az átlag hőmérséklet 10 fok körül volt, simán lehetett volna bringával járni, dolgozni. És ugye egyre több város áll át arra, hogy egyszerűen megszünteti a nagyobb sugárutakon, meg a nagyobb utakon az autóközlekedést, és már csak kerékpárral vagy tömegközlekedéssel lehet rajta haladni. És valahogy mindenütt azt látjuk, hogy sehol nem dőlt össze a világ. Tehát előbb-utóbb rájöttek arra az autósok, hogy hát haver, most döntened kell, vagy tömegközlekedéssel mész, vagy biciklivel. És szerintem valahol meg kell hoznunk ezt az áldozatot, pedig én is imádok autózni, de egyszerűen, tehát az, hogy bent vagyok hétvégén Pesten, és ülök a dugóba a kocsiba, ami azért mondjuk 5 évvel ezelőtt sem volt még így, tehát ez már tarthatatlan. Tehát így nincs értelme egy városnak lennie, vagy városban lakni, hogy gyakorlatilag non-stop álló kocsisorok vannak, amelyikben mindegyikben jár a motor, és ül benne egy ember. És ebben tényleg megoldás lenne az, hogy akár e-bike kölcsönző hálózatok, hát mondjuk ennek nem jártam utána, nem tudom, hogy a világon van-e ilyen már egyébként működő kivitelben, de mondjuk az biztos, hogy tehát ez a bubi, ami egyébként ettől függetlenül sikeres Budapesten, tehát ezek a szörnyű, nehéz, ormótlan kerékpárok, ezek mindenre alkalmasak, csak közösségi közlekedésre nem, vagy legalábbis engem így nagyon komolyan kéne kényszeríteni, hogy én napi szinten azzal járjak bárhová. De ha mondjuk lenne tényleg egy sima trekking e-bike, aminek a csomagtartós aksia van, vagy akármi, tök mindegy, hogy néz ki, lenne egy ilyen bringa, amivel így 5 kilométerre bemegyek a munkahelyemre, ott bedokkolom, és utána megyek a dolgomra, sima ügy lenne.
A sokat ostorozott Ubernek van egyébként a Jump nevezetű elektromos bringa megosztója, úgyhogy ez nem egy precedens nélküli történet. És ugye pont ezekre az irdatlan nehéz városi bringákra, mint a bubi, hogyha rászerelsz egy elektromos motort, akkor már is sokkal dinamikusabban lehetne vele közlekedni, és nagy valószínűséggel ezzel meg is hoznánk embereknek a kedvét ahhoz, hogy kerékpárral közlekedjenek.
Illetve most lehet, hogy hülyeséget mondok, de ugye pont a múltkor beszélgettem a Kaposi Zolival, ugye ő volt a vendégünk a Noizertől, és ha jól tudom, pont a Noizernek fog indulni egy ilyen projektje elsőként Esztergomban, hogy ugye Esztergomba lehet hagyományos kerékpárként Noizer bringát kölcsönözni, ugye ilyen, mint a bubi olyan rendszerben, de hogy lesz most már e-bike is, és ha jól tudom, igen, akkor elektromos bringák lesznek, aztán majd kijavítanak az emberek, hogyha ez nem így van, de szerintem itthon is el fog ez indulni előbb-utóbb. Nyilván nem egyszerű egy olyan e-bike-ot kifejleszteni, ami kibírja azt a strapát, amit a közösségi közlekedés követelményei előállítanak. Itt a gumiktól kezdve az akutöltésen át, az maga az az érték, hogy milyen érték ugye egy e-bike, de szerintem ezt mindenki meg fogja ugrani előbb-utóbb.
Azt nem kell mondani, hogy picit jobban bírja a gyűrődés, mint bármelyik roller.
Jó, mondjuk, tehát ez a rollerektől eleve ki vagyok, tehát nem is az, hogy így az autók között mennek a rakparton, halad a múltkor, majdnem letolattam egy ilyen idiótát, tehát gyakorlatilag full dugó van, tolatsz ki a parkolóból, és ő 40-nel veret a kocsisorok között, és akkor így megállt az autó így kiengedni, hogy tolassak ki nyugodtan, majd ugye csávókán meglátta, hogy ott van egy üres hely, és oda így berántotta így a rollerjét, tehát tényleg a saját rollerjével vertem volna agyon. Tehát én nem is csodálom, hogy egyébként bevezetik azt, ha jól tudom, hogy ugye kell rá majd mindenféle jogosítvány, meg bukósak, meg minden túró. Tehát tényleg sokkal komolyabb veszélyt jelentenek a rolleresek, mint a bármilyen ilyen önjelölt, fixis, bölcsész akárkik a városban. Tehát
a dugód az, hogy átállunk elektromos autóra, az semennyire nem oldja meg. annyi történik mindössze, hogy kevesebb lesz a káros anyag kibocsátás, de ugye részecskéknél meg erről nem beszélhetünk, hiszen nehezebb az autó, jobban összenyomja az aszfaltot, több lesz a gumi, amit majd így elhasznál. Szóval én szerintem ez egy teljesen gól.
Illetve tegyük hozzá, hogy csak lokálisan oldja meg a környezetvédelmet az elektromos autó, globálisan nem.
De legalább exportáljuk a szennyezésünket Kínába.
Igen, igen, igen.
Tehát az elektromos autópápák, akik most borzalmasan környezet tudatosak és nagyon PC-k, azok szerintem teljesen elveszítették a fókuszt, és hogy igazából csak eladják itt a saját YouTube csatornáikat ezzel, hogy ők mennyire szeretik az elektromos autókat, és ez mennyire nagy megoldás mindenre, hiszen nincsen holisztikusan azt tekintve, hogy egyrészt a környezetre is figyeljünk, másrészt egyébként legyen megoldva a közlekedési probléma is.
Hát arról nem beszélve, hogy az elektromos autó nem is nagyon tudja kiváltani a hagyományost, mert tehát ha megnézed, ugye azért van elektromos autó, mert az EU CO2 kibocsátási kvótája abba az irányba kényszeríti az autógyártókat, hogy muszáj most valamilyen hibrid vagy tisztán elektromos autóval rendelkezniük, mert egyébként a gatyájukat kifizetik büntetésre. De ha megnézed, például ott a Skoda Citigo, ami egy tök jó autó lenne önmagában, mint elektromos autó. Jó az ára, jó a hatótávolsága, jól néz ki, tehát tényleg már egy kézzelfogható autó. Pontosan annyit gyártottak le belőle, amennyi milliméterre kell ahhoz, hogy ne büntesse meg őket az EU. Magyarországra bejött belőle valami 100 darab, ami gyakorlatilag azonnal elfogyott, és idén már többet nem is tudsz venni. Tehát hiába állnának az emberek sorba, hogy ők lecserélik, mit tudom én, az eddigi Honda Accordjukat egy Citigóra, és mennének elektromosan dolgozni, nem tudsz venni, mert gondolom minden ilyen Citigó ráfizetés a Skodának, ezért pontosan annyit gyárt belőle, amennyi a kvótához kell. És nem csak a Skodánál van így, nagyjából mindenkinél, tehát talán a Tesla az egyetlen, aki hasznot realizál az elektromos autóin. Tehát jó sokáig nem lesz még az, hogy majd kiváltjuk elektromos autókkal a hagyományosokat, mert egyszerűen nincs annyi elektromos autó, meg nyilván más az áruk is.
Na jó, tudod, ismersz engem, ez a széndioxid kvóta, ez nálam vörös posztó, és hogy emiatt a vergődés miatt teljesen ideális városi kis autókat, mint mondjuk egy Corzát vagy egy Clio-t, teljesen kiszorítunk a piacról. Mert hogy a széndioxid kibocsátási kvótájuk súlyozó van a tömegükkel. Ezért történhet az, hogy egy könnyű kis városi autónak csak 80 g széndioxid lesz a kvótája, ellenben egy batár X4-es BMW-nek, amire még rá van dobva egy plug-in hibrid rendszer, ami is 2,4 tonna, az 160 g széndioxidot bocsáthat ki, és addig nem lesz megbüntetve.
Egy 30 kilométerre alkalmas akkumulátor.
Csak hát sokkal fenszibb hang nélkül suhanni a városba, mint magunkba nézni, és elgondolkozni azon, hogy ott van egy megoldás, kézenfekvő, amivel mindegyik problémát meg tudnánk oldani.
Igen. De ellenben megjelent a GM-nek az új elektromos platformja, 1000 lóerős SUV-ként, amire a Cadillac Escalade és az új Hummer fog épülni. Juhéj, meg van mentve a világ.
Vagy a Cybertruck? Majd arra leszek kíváncsi, hogy az az élekre préselt karosszéria hogyan fog megfelelni az európai crash test dummy teszteknek majd.
Hát Európában már nem lehet majd forgalmazni, ezt már megmondták. Tehát, hogy Európában semmilyen teszten nem fog átmenni. Úgyhogy innentől kezdve tök jó. Meg nyilván nem abba az irányba kéne elmenni az elektromos autók között sem, hogy gyártsunk 3 tonnás szörnyeket, hanem pont az lenne a lényeg, hogy ez a Citigo, Corza, Fiesta méretű autókból legyenek elektromosak, és azokat váltsuk ki. Tehát, hogy kis autókkal legyen tele a város, ha már kell, hogy legyen.
Szóval a környezeti szempontból igen, ez egy igen szép megoldásra sikerült, srácok. Nagyon-nagyon környezetkímélő, úgyhogy gratulálunk a brüsszeli bürokratáknak, akik ezt sikerült kitalálniuk. Rendesen elkanyarodtunk itt az autózás irányába, de hát mindkettőnknek ez egy igazából egy mániája. Na jó, zárásképpen még egy gondolatot fűzök hozzá. Minden autó szélesebb lett. Nem is tudom, pont egy pár hete néztem meg, hogy 10 évvel ezelőtti Opel Astra 6 centivel volt keskenyebb, és 6 centivel volt rövidebb. Na most, így nem tűnik soknak, de hogyha egymáshoz adogatod ezt mondjuk 2000 autónál, akkor kijön egy olyan hossz, ami rájössz arra, hogy miért nehezebb Budapesten közlekedni, miért nehezebb parkolni, miért hosszabb a dugó, és úgy lassan összeáll a kép, hogy igazából itt az autókkal szarakodunk, de erre a városi meg külvárosi közlekedésre ott lenne az ideális eszköz a kezünkbe, amit, ahogy te mondtad, ilyen 15 kilométeres távon belül még egyébként nagyon jól lehetne használni.
Hát persze, gyakorlatilag szerintem 15 kilométerrel le tudott fedni az Őrsvezértértől a Gellért hegyig mindent.
Egészen tehát... konkrétan Vörösvár városközponttól a Lánchídig 19 kilométer.
Na, tehát gyakorlatilag majdnem az agglomeráció is belefér, a szűkebben vett agglomeráció. Tehát ezeket bőven le lehetne fedni e-bike-kal, és mondom, tehát ha lenne reális alternatíva, tehát mondjuk Vörösvárról életben maradnál, amíg bejutsz az Árpád hídig kerékpárral, mert szerintem ez most nincs, akkor nyugodtan lehetne e-bike-kal bejárni valakinek Pilisvörösvárról Budapestre dolgozni.
Hát akkor te is abban látod az e-bike-ok jövőjét, hogy egy mobilitási és ingázási eszköz lesz, nem?
Igen, meg ugye abból lehet eladni volumentet. Nyilván most lesznek azok, akik majd enduro e-bike-ot akarnak venni, meg aki megveszi majd a Carbon országúti e-bike-ot, de mindig ezek csinálják a nagy hírverést, de ugye azért én látom az arányszámokat, hogy melyikből mennyit gyártunk, ezek marginális részét képezik az eladásoknak. Tehát amiből tonnaszám gyártunk, az a trekking bicikli, és ezeknek a trekking bicikliknek a többségét, ezt arra használják az emberek, hogy elmennek vele dolgozni, bevásárolni, elviszik a gyereket óvodába, stb. Tehát, hogy teljesen normális autót helyettesítő dolgokra használják őket.
Arra végére hagytuk talán a legfontosabb szempontot. Mit fog jelenteni az e-bike a kerékpársportok szempontjából?
Végre legalizálni lehet a túron az elektromos rásegítést?
Nem erre gondoltam, hanem egy pár hónapja futottam bele egy e-bike versenybe, de szerintem azt te is láttad, Eurosporton volt, vagy YouTube-on, kutya tudja már hol. Szerintem te is láttad.
Jaj, ne, az a cross motorpályás bohóckodásra gondolsz?
Igen, ilyen super cross pályán bohóckodtak.
De azt én nagyon bízok benne, hogy azt így be is szántják a pályával együtt, tehát annak így nem láttam értelmét, szerintem az csak így kifigurázza magát az egész elektromos bringázás, de például ami az e-zsíró volt, az például egy tök jó vonalnak tartom, tehát az, sőt ugye most jött ki a hír, hogy ugye idén már lesz elektromos Montis XCO világbajnokság is.
Az volt tavaly is, főpróba.
Igen. Akkor lehet, hogy nekem elkerült a figyelmemet. De minden esetre, tehát lesznek ilyen versenyek, bár én itt meg azt mondom, hogy tehát rendezzünk, tehát ugye Magyarországon is vannak már olyan maratonversenyek, ahol van külön e-bike kategória. Ez tök jó, mert nyilván ne indítsuk együtt az e-bike-osokat a hagyományos biciklisekkel, még ha egyébként tömegszerűen ugye együtt is indulnak velük, de ne legyenek együtt értékelve, ugye nem mérheted egymáshoz ugye a kettőnek az erejét. Viszont egyáltalán nem tartom jónak azt, hogy van első, második, harmadik helyezett. Tehát, hogy tök jó dolog az e-bike, én is imádok vele kint terepen veretni, de ez nem egy kerékpár versenyzési forma. Tehát legyen ez tömegsport, mint egy túra, de ne álljon föl a dobogóra senki első, második, harmadik helyezettként. És lehet, hogy ezt én nem látom jól, de én nekem ez a véleményem.
Emlékszem arra, amikor Németországban volt maraton EB, és valamilyen 5 perccel a mezőny után, az elit mezőny után indították az e-bike-osokat, aztán a verseny elején még utolérték az élbolyt, és ott randalíroztak így az 500 wattos aksiaikkal az e-bike-osok, kriminálisan nézett ki.
Én ezt pont fordítva csinálnám, tehát én az e-bike-osokat elindítanám a profi mezőny előtt mondjuk 5 perccel, és a többségét azt valószínűleg nem is fogják már látni. Akiket meg utolérnek, azokat meg a profik úgy fogják kikerülni, mint a pocsaját, tehát az szerintem sokkal kevésbé baleset veszélyes, mint mondjuk egy maraton mezőny után elindítani az e-bike-osokat, akik át fognak gázolni a mezőny 95%-án. Tehát, hogy nyilván egy emelkedőn egy tök amatőr e-bike-os is, ha felrakja turbóba a bringát, akkor olyan tempót tud fölfelé menni, mint a Nino Shorter. Tehát esélye nem lesz arra senkinek, hogy azelől meglépjen. Tehát, hogy ezt nyilván a maraton szervezőknek is figyelembe kell venni, és szerintem itt is lehetett a probléma, hogy a maraton szervezők sem mentek ilyen biciklivel még soha. Tehát ezeket a versenyzőket előtte kéne elindítani, aztán hagyj menjenek.
Tudod, mi lesz még érdekes? Hogy melyik világszövetség alá fog tartozni az e-bike, ugyanis ez még nem egy letisztázott kérdés.
Ja, mert hogy a motocross is magának szeretné.
Hát mert ugye egyrészt a Dorna is magáénak vallja, másrészt az UCI is.
Hát akkor megjósolhatom, hogy mi lesz a vége. Hát szerintem Dorna. Tehát ha így összehasonlítjuk, hogy mondjuk így a motocrossban mennyi lóvé forog, meg így az egész kerékpársportban mennyi, akkor szerintem egyértelmű, hogy inkább a motor alá fog tartozni.
Ha, szép lesz majd.
Tehát, ha egy lobby erőt nézünk meg mindent. Csak az a baj, hogy ez meg, ugye, ahogy láttuk ezt a videót, nem látványos, tehát egy szörnyű borzalom őket egy motocross pályára engedni. Tehát az meg egy nézhetetlen szar.
Azért ott versenyzői kvalitása is volt bőven probléma. Ezt tényleg linkeljük be, mert abban olyan is érdemes belenézni.
Jó, az igen, hogyha az megvan még, az be kell linkelni, igen. Tehát amikor az e-bike-ot tolod fölfelé az emelkedőn.
Tudod, ez egy olyan rendezvény volt, ami alá egy aláfestőzenének simán be lehetett volna játszani a Benny Hill Show-nak a fő címdalát.
Igen.
Úgyhogy akkor zárjuk is ezt a dupla részünknek a második felvonását, és köszi Tomi, hogy így most végig te tartottál előadást nekem. A végére én is kezdek lassan megtérni, hogy nem egy rossz dolog ez az e-bike, sőt, csak hát helyén kéne kezelni.
Igen, tehát szerintem ez egy ugyanolyan válfaja a kerékpározásnak, mint akár az enduro, vagy a Gran Fondo, vagy az egyéb régen nem létező szakágak egyike. Lett most ilyen, hogy e-bike, lesznek olyanok, akik e-bike-kal mennek terepre. Nyilván egy e-bike-osnak is tiszteletben kell tartani azt, hogy nem ő a cross motoros az erdőben, tehát nincsen azért elsőbsége egy normál bringással szemben, mert ő gyorsabb fölfelé. Tehát itt megint ugye az intelligenciára kell hagyatkozni, de egyébként egy ugyanolyan kategória, mint a többi.
Szóval köszönjük szépen, srácok, hogy meghallgattatok, és azoknak meg külön, akik támogatnak minket Patreonon. Igyekszünk tényleg minden héten jó témát adni, és ebből a tényleg elcseszett időbe adni egy pár perc menekvést, így a mindennapokból. Vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok másokra. Hallgassatok a kontrát, osszátok is meg a barátaitokkal, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!